Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A természetes vizekben lévő gyógyszerhatóanyagok befolyásolhatják a halak test és pikkely alakját, állapították meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói a budapesti agglomerációk kis vízfolyásaiból vett minták alapján. Fehér Anna Magda kérdezte Stasznyi Ádámot, az Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézetének munkatársát.
Ez egy nemzeti versenyképességi kiválósági program keretében valósult meg ez a vizsgálat. Az elsődleges szempont vagy célja a vizsgálatnak az volt, hogy felmérjük a főváros térségében található kis vízfolyásokat, illetve a Dunát is, és az ebben található mikroszennyezőket, alapvetően gyógyszerható anyagmaradványokat. Tehát az elsődleges cél az volt, hogy képet kapjunk, mert Magyarországon nem nagyon történtek még ilyen jellegű vizsgálatok. A világban viszont számos esetben mutattak ki természetes vizekből is ilyen jellegű maradványokat, és ezért jött létre ez a projekt, amit a CFK vezetésével, és hát az akkor még Szent István Egyetem, ma már Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem részvételével végeztünk.
Milyen gyógyszermaradványokat találtak, és milyen mennyiségben, koncentrációban a vizekben?
Ezekben a vizekben a gyógyszerhatóanyag maradványok koncentrációja viszonylag alacsony, tehát itt általában a nanogram per liter koncentrációs mennyiségnél maradunk, körülbelül azt a mennyiséget tudjuk mérni, vagy hát tudták a kollégák. Elég sok hatóanyagot sikerült kimutatni. Ami az én általam írt és kollégáim által kezelt kéziratban bevonásra került mintavételi pontokat illeti, ott 54 hatóanyagot sikerült kimutatnunk, de ennél lényegesen több volt a teljes projekt során kimutatott hatóanyagok listája.
És milyen jellegű gyógyszerek vannak a legnagyobb mértékben jelen a vizekben? Általában itt fogamzásgátlókat szoktak emlegetni, és egyáltalán hogyan kerülnek a vizekbe ezek a maradványok?
Eléggé szerteágazó az a paletta, hogy milyen jellegű gyógyszerek kerülnek a vizekbe. A fájdalomcsillapítótól kezdve a szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt gyógyszerható anyagoktól, de az ön által is említett mindenféle hormon készítmények is megtalálhatóak. Igazából több útja is lehet, hogy kerül a természetes vizekbe ez a hatóanyag maradvány. Elsődlegesen és a szakirodalom szerint a legnagyobb mennyiségben úgy kerülhet ki, hogy a jelenleg használatos szennyvíztisztítási technológia nem alkalmas rá, hogy ezeket az apró molekulát kiszűrje a szennyvízből, és az is ismert, hogy miután az ember beszedi ezeket a gyógyszereket, ezeknek egy bizonyos mértéke hasznosul, és van egy olyan aránya ezeknek a hatóanyagoknak, amik változatlan formában ürülnek ki az ember szervezetéből, és így tudnak a szennyvízen keresztül kijutni. Másik út lehet az, hogyha mondjuk a lejárt gyógyszereket nem megfelelően kezelik, tehát mondjuk kiöntik a WC-be, teszem azt, illetve hát előfordulhat az is, hogy állatok kezelésére használt gyógyszerek jutnak ki ugyanolyan formában, ahogy az ember ből a szennyvízbe. Itt mondjuk tudok mondani egy példát, hogy Indiában, de már azt hiszem, hogy Spanyolország jelentkezett ez a probléma, nem értették, hogy miért pusztulnak a kesejük sokáig, aztán rájöttek, hogy rendkívül érzékenyek a kesejük a diklofenakra, vesebetegséget, veseelégtelenséget okoz náluk, úgy sikerült érintkezniük a kesejük a diklofenakkal, hogy az elhullott szarvasmarhákat, amiket diklofenakkal kezeltek, ették meg, és így jutott a szervezetükbe. Számos úton kerülhet a természetbe gyógyszerható anyagmaradvány, a mi esetünkben nagy valószínűséggel a szennyvíztisztító telepeken átjutó hatóanyagokról van szó.
De milyen hatással van ez a vízfolyásokban élő állatokra, esetleg növényekre ez a gyógyszermaradvány koncentráció, amely igen kismértékű, ahogy említi, de jelei mutatkoznak annak, hogy ez befolyásolja például a halak életét.
A mi cikkünk az kimondottan erről szól, tehát ugye amikor gyógyszereket hoznak forgalomba, ennek viszonylag szigorú szabályozása van, hogy milyen vizsgálatokat kell előtte elvégezni, ami beletartozik úgynevezett nem célszervezetekre vonatkozó hatás is. Itt mindenféle élőlénycsoportokat vizsgálnak, többek között halakat is. Viszont ugye az a probléma ezekkel a vizsgálatokkal elsősorban, hogy az adott molekulát, az adott hatóanyagot vizsgálják meg, általában rövid vagy egy-két generáción keresztül, bizonyos koncentráció görbe mentén. Viszont a kis vízfolyásokban, ahogy említettem, számtalan ilyen gyógyszerhatóanyag maradvány megtalálható, és azt, hogy mondjuk egy ilyen, amit mi is találtunk, egy ilyen 50 hatóanyagból származó mixet leteszteljenek standard ökotoxikológiai módszerekkel, ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Éppen ezért jött nekünk az az ötlet, hogy nézzük meg inkább a hatást fordítva, tehát hogy nézzük meg, hogy találunk-e hatást, és hogyha találunk, akkor minek következtében találunk hatást. Igazából találtunk sajnos, tehát befolyásolja a halak életét biztosan, tehát befolyásolja sajnos a vízi élőlények életét az, amit kiengedünk.
De mit vettek észre a halaknál, hogy ez a gyógyszer-maradvány mix hogyan befolyásolja az ő életüket, vagy akár testfelépítésüket?
Itt nem azt kell elképzelni, hogy bizonyos területeken teljesen torz és amorf halakat találtunk volna, mert nem erről van szó. Teljesen egészséges, jó kondícióban lévő halakkal találkoztunk. Az a módszer, ami az én szűkebb szakterületem, ez a geometriai morfometria, ez az, ami képes kimutatni a nagyon-nagyon pici kis eltéréseket is. Tényleg nem kell arra gondolni, hogy mondjuk soványabb lesz, vagy nagyobb fejű, vagy kidülled a szeme, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen egy picit változtat rajta, és igazából elsősorban ez volt a kérdésünk, hogy kimutatható-e a hatás. Az, hogy ennek a hatásnak mi a konkrét megjelenése, azt nagyon nehéz értékelni. Azt megint olyan értelemben lehetne értékelni, hogyha hagyományos ökotoxikológiai módszerekkel vizsgálnánk meg koncentrációgörbe mentén az egyes anyagokat. Egyébként ilyet is csináltunk, még előkészítés, feldolgozás alatt van az anyag. Ott tudunk olyat mondani, hogy az adott anyag milyen hatással van az alakra. Azt tudjuk mondani, hogy ez a négy anyag, amit mi felsoroltunk, ez a négy anyag az, ami bizonyítottan hatással volt az alakjukra.
Hiszen ebben az első kutatásban csak azt tudták megállapítani, hogy a Budapest környéki vízfolyásokban a halak, ha jól értem, szemmel nem látható, de elváltozásokat mutatnak. Például a pikkely szerkezetükben, vagy hol lehet ezeket az apró különbségeket észrevenni?
Két fenotípusos bélyeget vizsgáltunk, az egyik igen a pikkelynek az alakja volt. Itt is ki tudtuk mutatni például a négy gyógyszerható anyag maradvány közül a kodein, az kimondottan pikkely alakra volt hatással, a másik három az pedig a test alakjárat. Ezt a módszert egyébként úgy kell elképzelni, a különböző amerikai filmekben lehet ilyet látni, az arcfelismerés ezen alapul, hogy bizonyos jól meghatározható pontokat vesz föl az ember az adott digitális képen, és akkor ezeknek az eltérései azok, amik megmutatják, hogy van-e különbség az alakban, vagy nincs. Tehát a koordináták közötti eltérések azok, amik kimutatják a különbséget.
Arról esetleg tudnak valamit, hogy a testfelépítésen, pikkely alakzaton kívül a szaporodásukra, táplálkozásukra, bármilyen életciklusukra hat-e ez a gyógyszerkoktél a halaknak?
Nagy valószínűséggel hat. Számos vizsgálat történt, megint csak azt tudom mondani újra, hogy általában egy-egy anyag hatását vizsgálják. Hogyha az általunk is kimutatott hatással rendelkező anyagoknál maradunk, például a citalopramot vizsgálták egy guppifajnál, illetve a zebradánió halfajnál is, lényegesen nagyobb koncentrációban, mint amit ki tudtunk mérni mi a kis vízfolyásokból, de itt kimondott szorongásoldó hatást mutattak ki a halaknál. Lehet azt mondani, hogy milyen jó, hát akkor nyugodtabbak a halak, viszont ugye itt nagyon fontos olyan szempontok kerülnek elő, hogy például a ragadozó elkerülés az egy fontos etológiai tulajdonság, hogyha hatással van erre a tulajdonságára a halnak az adott anyag, akkor nyilvánvalóan sokkal gyorsabban és könnyebben fogja a ragadozó elkapni a szegény jószágot, tehát befolyással van, igen, illetve van egy úgynevezett 17 alfa etinil ösztradiol nevezetű szintetikus ösztrogén, ez jó eséllyel fogamzásgátló származék, és itt kimondottan kimutatták zebradániónál is, és az úgynevezett fathead minnow, az egy amerikai kistestű halfajnál, hogy gyakorlatilag eltolódik az ivararánya a női ivar felé, illetve sokkal kisebb koncentrációban is hatással van rájuk, mint a természetes ösztrogének, és hát a hímekben is úgynevezett feminizálódás megy végbe, tehát például a hímek heréjében ilyen ősi petesejt kezdeményeket mutattak ki. Tehát igen, hatással vannak ezek az anyagok.
Szigma, a holnap világa.
Az érelmeszesedés közvetett módon a vezető halálok Magyarországon, hiszen számos szív- és érrendszeri megbetegedés hátterében az érfalak megvastagodása, merevvé válása és meszes lerakódásai állnak. Mindezek tudatában megdöbbentő, hogy mennyi mindent nem tudunk a folyamat részleteiről, mozgatórugóiról. Ezen igyekszik változtatni Jenei Viktória, a Debreceni Egyetem általános orvostudományi kar tudományos főmunkatársa, a lendület pályázat tavalyi nyertese és az általa vezetett vaszkuláris patofiziológiai kutatócsoport. Jenei Viktóriával beszélgettem.
Alapvetően patológiás folyamatnak tekintjük az élelmeszesedést, ugyan lipidlerakódások megfigyelhetőek már egészen fiatal korban, gyerekkorban is már, de ilyenkor még a érfalba lerakódó lipidek ugyanúgy vissza is tudnak lépni a keringésbe, tehát nem okoz betegséget. Későbbiekben ez már visszafordíthatatlanná válik ez a folyamat, tehát egy nagyobb plak esetén már nem feltétlenül van erre lehetőség, hogy ez magától eltűnjön. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy patológiás folyamat, amelyben nyilván a diétának nagyon nagy szerepe van, és a érfali gyulladásnak is.
Idős korban mi történik akkor, amikor elmeszesedik egy ér?
Hát sok minden történhet. Ugye ezek a kardiovaszkuláris események, amely már a legvége a folyamatoknak, tehát ez a szívinfarktus vagy agyvérzésként ismert már egy folyamatnak a legesleg végét jelentő problémák, de addig is sok minden történik, amely hosszú évek, évtizedek alatt alakul tulajdonképpen ki. Tehát legtöbb ember csak a végső stádiumban szembesül ezzel az egész folyamattal.
Mi ennek a biológiai háttere, mi változik a fiatalkorunkhoz képest?
Fiatalkorunkhoz képest, ugye az érfalnak fontos, hogy milyen összetevői vannak, milyen sejtek építik fel. A legbelső rétegben van egy endotél sejtréteg, ez alatt pedig sima izomsejtek. Na most az évek során ugye a keringésben lévő lipidek, főként a alacsony sűrűségű lipoprotein, az LDL rakódik le az endotélsejt réteg alá. Ezek a lipidek ott oxidálódnak esetleg, és olyan folyamatokat indítanak el, egy gyulladásos folyamatot indítanak el, amelynek következménye van az eretalkotó többi sejtekre is, például a sima izomsejtekre is. Ez a gyulladásos környezet, ez meg tudja változtatni például a sima izomsejteknek is a fenotípusát. Tehát a sima izomsejtek azok a sejtek, amelynek az érfal rugalmasságát biztosítják, és egy ilyen gyulladásos környezetben a sima izomsejtek átalakulnak, esetleg kevésbé rugalmas, kevésbé tudnak már a szervezet igényeinek megfelelően változtatni az érfalnak a tónusán. Tehát ez mind-mind befolyásolja utána az érelmeszesedést. Ugye az érelmeszesedés egy elég komplex folyamat. Általában, vagy sokan, ugye csak a lipidre koncentrálnak, és a lipid lerakódásra koncentrálnak, de ezzel párhuzamosan azért folyik a sima izomsejteknek az átalakulása is, és a sima izomsejtek eredeti funkciójának az elvesztése is, és ez végül is egy ilyen rigid, nagyon nehezen a megváltozott igényekhez vagy nyomásviszonyokra nagyon nehezen reagáló sejteket eredményez.
Mi volt az önök kutatási területe?
A mi kutatócsoportunk most igazából a sima izomsejtekre fókuszál, tehát pontosan ezeknek a sima izomsejt fenotípus változásoknak eredtünk a nyomába, és itt főként a hipoxia hatását vizsgáljuk. Ugye a hipoxia az az állapot, amikor az oxigén szint az alacsonyabb, mint a fiziológiás oxigén szint. Ez szervenként, szövetenként eltérő, hogy mi a fiziológiás oxigén szint. Tehát, hogyha ettől alacsonyabb oxigén van jelen az érfalban, akkor annak milyen hatásai vannak, főként a sima izomsejtekre. Ez áll a kutatásunk középpontjában, és azt találtuk, hogy a hipoxiás környezet az fokozza az érfalban lévő sima izomsejteknek az oszteogén irányú differenciálódását. Na most mit jelent ez az oszteogén irányú differenciálódás? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezek a sima izomsejtek csontsejt-szerű sejtekké válnak, és ugyanolyan anyagokat fognak termelni, amely a csontot építi fel. Legfőbb komponens a hidroxiapatit a csontunknak, szervetlen komponens, ez egy kálciumból és foszfátból álló szervetlen anyag, és ezek a sima izomsejtek hipoxia hatására elkezdenek ilyen hidroxiapatitot termelni, és további olyan fehérjéket, amelyek a csontsejtekre jellemző fehérjék, amelyeknek az a funkciója, hogy a kálciumot például kötve tartsák a csontban, ilyen fehérje például az osztagkalcium.
Hogyan lehet az érfalban lévő sima izomban oxigénhiány, hogyha a vér oxigén szállít?
Ugye a kalcifikációnak is alapvetően kétféle megjelenési formája van. Az egyik, amelyik az ateroszklerotikus plakkokhoz kötött kalcifikáció, tehát ott jelenik meg, ahol az érelmeszesedéses lézió van. Ilyenkor viszonylag könnyebben belátható a hipoxia jelenléte, ugyanis, amint már említettem, a plakképződés kezdeti fázisában az történik, hogy az endotérsejtek alá lerakódik egy lipid réteg. Na most ez a lipid réteg egészen vastag is tud lenni, és a endotér sejt, gyakorlatilag a sima izom sejteket, ez a lipid réteg elzárja az oxigéntől, elszigeteli, tehát nem tud eldiffundálni ezen a vastag lipid rétegen az oxigén. Vagy az oxigén diffúzió által jut el a vérből a sima izom sejtekig. Amíg egy sejt réteg, egy endotér réteg van a sima izom sejtek fölött, addig ez nagyon szépen működik, az oxigénnek a diffúziós távolság az olyan 1 mikron, és akkor át tud menni a sejteken. Viszont, hogyha az endotér sejtek és a sima izom sejt réteg között ott van ez az érelmeszesedéses plak, akkor az oxigén nem jut el a sima izom sejtekig, tehát ilyenkor hipoxiássá válik ez az érfal. A kalcifikáció másik típusa, az a veselégtelen betegeket érintő kalcifikáció, úgy hívjuk, hogy média kalcifikáció. Ilyenkor ezek a hidroxiapatit depozitumok az érnek a média rétegében, ahol a sima izomsejtek helyezkednek el, ott jelenik meg. És hogy mitől, illetve hogy hipoxiása itt ez a réteg, például veselégtelen betegekben, azt onnan sejtjük, hogy állatmodellekben kimutatták, hogy hipoxiáns ez a rész, aminek lehet oka akár az is, hogy krónikus veselégtelenségben anémia is van általában társul hozzá. Egy anémia az elégtelen eritropoietin szintézis miatt, tehát kevés vörösvérsejt keletkezik, és a kevés vörösvérsejt ugye kevesebb oxigént tud szállítani. Tehát ez lehet oka a hipoxiának, az érfali hipoxiának krónikus veselégtelenségben.
Ha tudjuk, mi a baj, tudunk rajta javítani is?
Hát nyilván itt a hipoxiát megfogni, és azon javítani is lehet, de alapvetően az érelmeszesedés kapcsán inkább a plak képződésének a megelőzése lenne egy olyan stratégia, amivel lehetne megelőzni elsősorban a kialakulást, nem feltétlenül a már kialakult állapoton javítani. A veselégtelenség esetében pedig, amire nyilván törekszenek is a nefrológusok minden esetben, hogy a foszfát egyensúlyt megtartani, a betegeknek a foszfát szintjét csökkenteni, tehát erre vannak gyógyszeres és terápiás lehetőségek, mert a kalcifikáció az egyértelműen összefüggés mutat a foszfát szintjével.
Hogyan tovább, hogyan folytatódnak a kutatások?
Mi alapkutatással foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy a folyamatok mögé szeretnénk belátni, tehát teljesen a molekuláris szintig lemenve vizsgálni ezt a differenciálódási folyamatát a sima izom sejteknek. Ennek érdekében pedig mindenféle mai technikát bevetünk, RNS szekvenálás a következő kísérleti rendszerünk, amelyben szeretnénk válaszokat nyerni arra, hogy konkrétan hogy is zajlik ez a folyamat, esetleg van-e olyan aspektusa, amit eddig nem vizsgáltunk, vagy nem figyeltünk fel rá. Hát elsősorban ilyen irányokba szeretnénk tovább menni, valamint azt is állatmodellek segítségével szeretnénk tovább vizsgálni, hogy itt a hipoxia válasz adó rendszernek melyik tagja az, amelyik ebben a folyamatban szerepet játszik. Tehát a hipoxia regulációja az ugye egy elég komplex folyamat, 2019-es Nobel-díjat három kutató pont a hipoxia mechanizmusának a feltárásáért kapta. Úgyhogy egy komplex rendszer, és igazából még csak a hatást látjuk, hogy a hipoxiának van egy ilyen hatása, de hogy ez most konkrétan molekuláris szinten hogyan szabályzódik, azt még nem tudjuk.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.